Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéje a 68. Zsoltár 20. verse. Olvassuk közösen a Szentírásból, tehát a 68. Zsoltár 20. versét idézem. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Miért időszerű ez az ige ma számunkra? Azért, mert ma sajátos helyzetben vagyunk, nem csak mi, hanem globálisan az egész Földön minden ember. Tudnélik, a jövő most nem csak hogy egyszerűen bizonytalan, hanem mindannyian, akik itt vagyunk, gondolom, tudjuk, és sokan a Biblia ismerete nélkül is világosan látják, hogy a holnap és a holnap után az nehézségekkel és veszélyekkel terhes időszak lesz. Bő 2,5 évvel ezelőtt, amikor kezdődött a világjárvány, akkor még újra és újra hallhattuk ezt a bizakodó kijelentést, meg olvashattuk cikkekben is, hogy a járvány elmúltával majd visszatér az élet a régi rendes kerékvágásban. Ma már tudjuk, sőt, szinte látnunk kell, hogy nem tér vissza a régi kerékvágásba. Egy kortárs magyar író nagyon találó kifejezéssel élt, azt mondta, a megoldhatatlanságok korába léptünk. És tudjuk azt is, hogy Jézus a nagy profétikus beszédében arról szólt, hogy az ő visszajövetelét vajúdási fájdalmak előzik meg, mint a gyermek születését is vajúdási fájdalmak előzik meg, és ő néven is nevezte ezeket, és a közelmúltban sokszor esett szó arról, hogy szinte nem is lehet nem azonosítani ezeket. Annyira nyilvánvalóak és annyira kézenfekvőek, hogy ez teljesen egyértelmű. És ha ezt látjuk, akkor könnyen elfoghat minket az aggodalom, hogyan miből fogunk megélni a még tovább mélyülő és egyre jobban mélyülő gazdasági válságban. Vajon lelki és fizikai erőnk kitart-e az előttünk álló nehézségek idején? Ez az alapig, amit felolvastunk, el kell, hogy oszlassa az összes aggodalmunkat, mert ugye így olvastuk, áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Mit jelent ez, hogy napról napra gondoskodik? Azt, hogy bár a jövőt nem tudjuk, de egyben biztosak lehetünk, hogy ő hűséges Isten és nem csalárd, ahogy Mózes fogalmaz az énekében. Tehát, aki ma gondoskodik rólunk, ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, és holnap is fog, és a holnap szükségleteinek megfelelően fog. Bizonyára észrevesszük, hogy milyen kapcsolat van az alapigénk és a mi atyánk negyedik kérése között. Mert ugye az úgy hangzik, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ami igénk is úgy szól, hogy napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Tehát ez egy életszemléletre akar bennünket tanítani, és meg akar szabadítani minden nemű aggodalmaskodástól. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy jó, hogy nem látjuk előre a jövőt. Szeretnénk ugyan, az ember kíváncsi, és szeretné biztosítani magát, de jó, mert azon gyötrődnénk, úgy képzelnénk el, hogy a mi mostani erőnkben leszünk holnap is, meg a mostani körülményeink között, és rémüldöznénk, hogy hát én ezt hogyan vagy, miképpen fogom megoldani. De a Szentírás azt mondja, hogy kegyelmes állapot ez, hogy nem tudjuk a jövőt, de megvan ez az abszolút biztosítékunk, hogy aki ma, holnap is, és annyit fog adni nekünk, és úgy gondoskodik a szükségleteinkről, hogy a holnap körülményei megkívánják, és annyi erőt fog adni nekünk, ahogyan a holnapinak nap megkívánja. Ugye a Biblia egyik legszebb igéje az, amit Jeremiás könyve 29. fejezet 11. versében olvasunk, hogy mi nem tudjuk a jövőt, de Isten biztosít minket. Én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és biztosít, és az nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ez egy olyan ígéret, ami tulajdonképpen minden félelmet kell, hogy oszlasson bennünk. Van Molnár Ferencnek egy jelképes beszéddel szóló novellája, az a címe, hogy az Aruvimi erdőtitka. A főszereplője egy bizonyos tisztességes Lajos, aki valahol egy hivatalban dolgozik, és hát ő becsületes ember, és a korrupciót leleplezi, ezért megharagszanak rá, és bedobják az Aruvimi erdőbe, ami egy félelmetes őserdő. És hát őt éppen kesereg, hogy ő soha többet nem fogja látni a feleségét, a gyermekeit, mert ebből az erdőből lehetetlen kikerülni. És miközben így kesereg, megjelenik egy erdei manó, és azt mondja neki, hogy milyen eszközöd van. Megmutatja, hogy csak egy kis bicskája. Azt mondja, nem baj, ezzel is kikerülsz az Aruvimi erdőből, de megmondom a titkát. Soha nem szabad az egészet nézned. Soha nem szabad nézned fölfelé, meg nézni alul a hatalmas aljnövényzetet. Mert ha te az egészet nézed, akkor elcsüggedsz, és azt mondod, hogy ebből az erdőből kikerülni nem lehet. De te, ez a titka a kikerülésnek, hogy te mindig csak azt az indát nézed, ami éppen a lábad alatt van, és azt a bicskáddal átvágod. Ahol szükséges, átvágod a bicskáddal, és utána a következő nap és a következő lépésnél ugyanezt teszed. És sose állsz meg, hogy az egészet nézed. És aggódj azon, hogy te ebből az erdőből nem fogsz kikerülni. Mert aki ezt teszi, az nem kerül ki. Aki megfogadja ezt a tanácsot, az pedig kikerül. Azt hiszem, értjük ennek a szimbolikus novellának a tanítását is. Ami a fizikai szükségleteinket illeti, eszünkbe jutott a 33. Zsoltár igéje, amely úgy szól, az Úr szemmel tartja az őt félőket, hogy megmentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Ma nagyon sokat hallunk az éhségek veszélyéről, vagy legalábbis az élelmiszerellátás veszélyéről itt Európában, de ugyanúgy együtt kell éreznünk azokkal, akiket kifejezetten az éhezés fenyeget. És ilyen körülmények között nagyon értékes ez az ígéret. Az Úr szemmel tartja, tudja, hol vannak, merre vannak, és szemmel tartja őket, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. És szeretnék fölidézni egy történetet bátorításul, amit azt hiszem mindnyájan ismerünk, a szareptai özvegyasszonynak a történetét. Ugye, amikor Izraelben nagy éhínség volt, az Úr hozzá küldte Illés prófétát, hogy gondoskodjon róla. Meg is jegyezte Jézus földi életében, hogy sok özvegyasszony volt Izraelben, de az Úr csak ehhez a pogány származású asszonyhoz küldhette bizalommal a prófétát, akiről tudta, hogy lesz hite ahhoz, hogy a nagy ínségben is gondoskodjék a prófétáról. És ugye emlékszünk, hogy mit mondott az asszony, mikor a próféta kérte, hogy vigyen neki egy falat kenyeret, meg egy kis vizet, azt mondta, él az Úr, Isten előtt mondom, ez az igazság, hogy már nekem csak egy maroknyi lisztecském van a vékában, és egy kicsi olaj a korsóban, abból sütök pogácsát, megesszük a fiammal, és azután meghalunk. Ugye azért döbbenetes helyzetet idéz föl ez az ige, sajnos sok ember eljuthat ilyen helyzete, és a közeljövőben különösen, hogy azt mondja, ez az utolsó étkezésem, ezt még megesszük, aztán rákészülünk az éhhalára. És a próféta Isten szavát közvetítve azt mondta, tegyél úgy, ahogy mondtad, de először nekem hozz abból a pogácsából. Az Izrael Istene pedig ezt ígéri, hogy nem fogy ki a vékából a liszt, a korsóból az olaj, amíg az éhínség meg nem szűnik. Nem tudom, gondolkoztatok-e azon, hogy Isten megtehette volna, hogy mondjuk azt üzeni az asszonynak, most menj be, nyisd ki az éléskamrádat, és nézd meg, ott annyi liszt van, és annyi olaj van, hogy elég az éhínség végéig. De nem. Isten azt mondta, mindennapi hitbeli függés ez az Istentől és az ő kegyelmétől, minden nap lesz annyi liszt a vékában, és annyi olaj a korsóban, amely elégséges. Ez ugyanazt a tanítást közvetíti, amit a mi atyánk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és ugyanazt, amit az alapigénk mond, hogy napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Ami pedig az erőnket illeti. Arra vonatkozóan is hadd idézek föl egy bibliai példát. Ez pedig Gedeon a bírák korából. Nagyon megdöbbent, amikor ember alakban Isten angyala megkeresi őt, ami éppen titokban csépel a midianiták elől egy kis gabonát, és azt mondja neki, hogy menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod az Izraelt. Nem de én küldelek téged? De ez Gedeon már meg se hallotta a végét, hogy nem de én küldelek téged, és még nem is gondolkozott azon, hogy ki lehet ez a titokzatos idegen, aki neki ilyet mond, hanem rögtön megdöbbenve azt mondta, én vagyok a legkisebb az én atyám házában. Én győzzem le a midianitákat? És Isten mit mondott neki? Igen, menj el, és én veled vagyok. Tehát soha se gondolkozzunk úgy, hogy most nekem ennyi a fizikai erőm, ennyi a lelki erőm, hát én nem is tudom, hogy megyek neki a holnapnak, vagy azt a feladatot, hogy fogom megoldani. Nem így kell gondolkoznunk, hanem úgy, hogy ha Isten azt mondja, én küldelek, ha Isten azt mondja, én veled vagyok, akkor Isten képes a szellemi képességeinket, a fizikai erőnket, a lelki erőnket akkorára nevelni, akkorára felnövelni, amihez erre szükség van. És ezt igazán, igazán hinnünk kell. Tehát ne úgy képzeljük, hogy a mai, mostani erőnkben fogunk megállni. Még egyszer mondom, hogy nem szeretem hallani, amikor testvérek azt mondják, félek a végidőtől, félek az idők jeleitől, mert én ahhoz erőtlen vagyok. Én ezt az időszakot biztos nem tudom átélni, meg győzelmesen átélni. Hát nem így kell gondolkozni, mert Isten azt mondja, hogy én veled vagyok. Nagyon szeretem azt az ígét a 18. Zsoltárban, amely úgy hangzik, az én Istenem által táboron is átfutok, az én Istenem által kőfalon is átugrom. Tehát szó szerint kell vennünk, hogy Istennek minden lehetséges. De mikor működik igazán a mi életünkben ez, hogy napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene? Isten tiszteletben tartja a mi szabad választásunkat, és még a jó akaratát és a kegyelmét sem erőlteti ránk. Azt mondhatom, hogy azok az emberek fogják tapasztalni, hogy Isten napról napra gondoskodik, akár a fizikai szükségleteinket, akár az erőnket, akár a képességeinket illetően, és mindig megsegít abban, ahova ő küld, vagy amilyen feladatot ő ad, akik napról napra Isten elé teszik a gondjaikat, és szívük mélyéből teljesen ráhagyatkoznak. Tehát ez nem működik egy oldalúan, hogy mi akárhogy gondolkodunk, akármit csinálunk, Isten napról napra gondoskodik rólunk. Ehhez hitre van szükség, ehhez Istennek való önátadásra van szükség. Ez akkor fog kibontakozni a mi életünkben, és akkor fogjuk nap mint nap tapasztalni, hogy így van, ha mi is nap mint nap rábízzuk az életünket, és minden gondunkat tényleg áttesszük az ő vállára. Ahogyan mondja az 55. Zsoltár, vessed az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Mintha azt mondaná, a nehéz csomagodat, tedd le a válladról, és add át a Jóistennek. És ezzel kapcsolatban szeretnék újra visszatérni a mi atyánkhoz, amiben ott van ez a szó, hogy ma. És szeretném felidézni, hogy Luther Márton egy nagyon érdekes gondolatot vett föl, Így imádkozzál című írásában. Volt egy borbély mestere Luther Mártonnak, és hát egyszer azt kérte tőle, hogy tanítsa őt imádkozni. És Luther Márton tényleg nagyon jó lelki gondozó volt, Erre fölbuzdult, és 1535-ben írt egy kis írást a Borbély mesterének ajánlva, ezen a címen, hogy így imádkozzál. Ő nem hagyta figyelmen kívül az ő Borbély mesterének a kérését. És ebből szeretnék néhány sort idézni. A következőket írja. Tudnod kell, hogy nem kell mindig csak ezeket az imádságokat, amiket ismert ugye a Borbély mester is, ismételgetni szóról szóra. Mert akkor végül csak fecsegsz és tartalmatlan szavakat mormolsz, mintha könyvből olvasnál. A szívnek kell felgerjednie és megtanulnia, hogy milyen gondolatokat ragadjon meg a mi atyánkból. Azután így folytatja, az ilyen gondolatokat a szív más szavakkal is kifejezheti, rövidebben vagy hosszabban. Magam sem ragaszkodom e szavakhoz és kifejezésekhez, hanem ma így, holnap úgy szólok. Mégis amennyire csak tudok, ragaszkodom ugyanazokhoz a gondolatokhoz, gondolatmenetekhez. Tehát tulajdonképpen azt írta Luther Márton, hogy ő nagyon sokszor vezérfonalként használja az imádságban a mi atyánkot. Ugye sokszor megkérdezik tőlünk, hogy mi miért nem imádkozzuk kórusban a mi atyánkot, az Isten tisztelete, mint ő legtöbb felekezet teszi. Ugye gondolom, ti is tudjátok az indoklást, azért, mert ha föllapozzuk Máté evangélium a 6. fejezetét, akkor a mi atyánk tanítását ezek a szavak vezetik be. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Vagyis nem kórusban mondott közös imának szánta a Jóisten, hanem hogy amikor a belső szobában egyedül, csak Isten jelenlétében kiöntjük a szívünket, akkor ahhoz legyen ez egy mintaimádság. Tehát azt helyesen tesszük, hogy nem imádkozzunk kórusban, de azt már nem, hogy az egyéni belső szobában való imádságunkban nem vesszük figyelembe. Mert a mi atyánknak a 6 kérése azokat az alapelemeket tartalmazza, amelyek a mi napi szükségletek, minden embernek napi szükségletek, kivétel nélkül, tehát egyetemes érvényű ez az ima. És ahogy Luther tanácsolta, azt mondja, röviden vagy hosszabban saját szavaimmal fűzöm hozzá az én gondolataimat, de azt mondja, ma így szólok, holnap úgy, de amennyire csak tudok, ragaszkodom ugyanazokhoz a gondolatokhoz és gondolatmenethez, amire a mi atyánkat példát. És én nagyon-nagyon jónak találom ezt a tanácsot, ha gyakorlatban én is követem, mert ha az ember nem figyel arra, hogy ezeket az alapelemek ott legyenek az imádságában, akkor észre se vesszük, és csak elsoroljuk Istennek, hogy Uram, Uram, ezt add meg, azt add meg, amen. De nem erre szolgál a belső szobában való imádság. Csak ilyen nagyon vázlatosan tekintsük át, ugye a mindjárt a megszólítás nagyon sokat mond, és én azt is szoktam mondani, hogy milyen lesz a belső szobában való imádságunk, az a megszólításnál el szokott dőlni. Mert ha csak gyorsan kimondjuk Isten nevét, aztán már bele is fogunk, akkor nem lesz abból olyan igazi imádság. El kell gondolkoznunk, hogy ez így együtt, mi atyánk, ki vagy a mennyben. Ez mit jelent? Amikor kimondjuk, hogy mi atyánk, akkor Istennek az atyai jóságára gondolunk, hogy a legjobb földi szülőnél elképzelhetetlenül jobb szülő, teremtő atyánk. És ilyenkor mindig jó, hogyha hozzákapcsoljuk a hálaadást. Hogy amit megköszönhetünk arról a napról, vagy az előző napról, hogy el ne feledkezzünk az új jótéteményeiről, és figyeljük meg, hogy rögtön megmelegszik a szívünk Isten iránt, mikor gyorsan végiggondoljuk, mit is nem köszöntem meg, ez is tőled volt, ez is a te kegyelmed volt, ez is a te segítséged volt, akkor már mindjárt van valami igazi belső tartalma ennek a megszólításnak, hogy mi atyánk. De rögtön utána ott van, ki vagy a mennyben. Ez pedig egy mély tiszteletre akar minket hangolni. Hogy ne felejtsük el, hogy az, aki a mi atyánk, ő a mennyben van, mi pedig itt a földön, ő az egész világmindenség teremtője és fenntartója. És bizony, gondolom, ti is küzdötök ezzel, ez nagyon könnyen megtörténik, hogy az ember gondolatai szerte szétszaladnak, vagy valami egész idegen dolog bejön oda, és azt mondta egyszer Spurgeon, hogy sokszor úgy viselkedünk Isten jelenlétében, ahogy egy földi uralkodónak a fogadó termében nem mernénk viselkedni. És tudjátok, ez is, ugye emlegettem itt a következő vasárnapot, ez is egy téma lesz, hogy tulajdonképpen az Isten tisztelet akkor Isten tisztelet, ha Isten láthatatlanul jelen van. És ha mi ezt komolyan vennénk, az Isten tiszteleteink sokkal csendesebbek, elmélyültebbek és áhítatosabbak lennének. Ha úgy vennénk, hogy mikor én az imaterembe lépek, akkor az Isten jelenlétébe lépek. Bőven van itt megreformálni valunk. Azt írta Ellen White, hogy Isten legtöbbször azért fordítja el arcát az Isten tiszteleteinktől a kellő tiszteletnek a hiánya miatt. Nem vesszük komolyan az ő láthatatlan jelenlétét. Tehát értitek, hogy milyen tartalmas ez a megszólítás, mi atyánk, hogy minden jóságára gondoljunk, hogy nagyobb bizalommal legyünk iránta, de rögtön mellette a másik. A jó értelemben vett Isten félelem, hogy akihez mi szólunk, a mennyben van. És az egész világ mindenség teremtője és ura. És akkor a legelső kérés a legeslegnagyobb szükségletünkre mutat rá. Úgy hangzik, szenteltessék meg a te neved. És akkor tudjuk, hogy ezt magunkon kell kezdeni. Először is mi vagyunk felelősek, ha Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, hogy általunk az emberek között megszenteltetik az Isten neve, vagy a kiábrándulás növekszik bennük Isten iránt, és a csalódottság. Tehát tulajdonképpen az első kérés arra figyelmeztet, hogy Istentől a megszentelt életben való növekedést, az igaz emberré válásban, a Krisztushoz való hasonlóságban való növekedést kérjünk. Testvérem, megkérdezem tőletek, mindig bennünk van, hogy ez a legnagyobb szükségletünk? Mindig ezzel kezdjük az imádságot? Vagy egyáltalán imádkozunk ezért? Pedig ez a legnagyobb szükségletünk, hogy a megszentelt életben való előrehaladást, a Krisztushoz való hasonlóságban való növekedést kérjünk. A Péter második levele első fejezetében azt olvassuk, ott van egy ilyen leírás, ugye úgy is szokták mondani, hogy a keresztény növekedés létrája, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok, és sorolja, hogy mi mindenben kell nekünk növekednünk, és akkor úgy folytatja az apostol, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Hadd kérdezzem meg, megvannak és gyarapodnak bennünk ezek a krisztusi jellemtulajdonságok? Lehet, hogy valamiben már, hála Istennek, elmondhatjuk, hogy ilyen voltam, de a Jóisten megszabadított, ebben már győzelmet adott, ez már nem jellemző rám. De azt mondja, és gyarapodnak bennetek, gyarapodnak bennünk ezek a krisztusi jellemtulajdonságok. Ha mi ezt nem kérjük, és ha nem realizáljuk, hogy ez a legnagyobb szükségletünk, ó, ne csodálkozzunk, ha nem következik be, mert ezt önerőből egyikünk sem tudja elérni. A közelmúltban többször idéztem én is Lukács evangéliuma 21. fejezetéből azt az ígét, amely így hangzik a 36. versben, hogy kérvén, mint ami Jézus eljövetel előtt különösen hangsúlyos ima, kérvén minden időben, helyes fordítás szerint idézem, hogy győzőkké tétessetek, és elkerüljétek mindezeket, amelyek bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Milyen érdekes, ugye hangsúlyoztam korábban, amikor beszéltünk erről, nem egyszerűen azt mondja, hogy kérjétek, hogy őrizzen meg a vajudási fájdalmak idején a veszélyektől, nem egyszerűen azt mondja, hogy kérjétek, hogy megálljatok majd az emberfia előtt, hanem azt mondja, kérjétek, hogy győzőkké tétessetek. Azt szoktam mondani, hogy az egész hitáltali megigazulás evangéliuma benne van ebben. Önerőből nem tudjuk. Tehát, ha nem kérünk a megszentelődésben való növekedést, akkor ne csodálkozzunk, ha nem következik be. És nem ez a legnagyobb szükségletünk, hiszen ha mi növekszünk a Krisztushoz való hasonlóságban, akkor ez minden jót és áldást maga után von. Nekünk tulajdonképpen mindig tudni kellene, hogy hol tartunk, mi az, amiért hálát adok, amitől már megszabadított, mi az, ami előttem van, ami most tudom, hogy a gyengeségem, és tudom, hogy le kellene győzni, és ha az Úr ebben győzelemre segít, majd megmutatja a következőt, meg minden pókháló sarokba bevilágít a lelki világomban, hogy észrevegyem, hogy mi mindennek kellene történni. Milyen komoly kérdés ma ez, hogy elkerüljük mindezeket, és megállhassunk az ember fia előtt. És a következő kérés pedig ugye úgy hangzik, hogy jöjjön el a te országod. És ezt mindegyikünk tudja, hogy Krisztus eljövetele, bekövetkezésének az az előfeltétele, hogy beteljesüljön ez az ige, hogy Isten országának ez az evangélium, a hiteles, a Jézus által tanított evangélium hirdetessék az egész földön minden népnek. Enélkül nem jön el a vég. Tehát akkor a második legnagyobb szükséglet, hogy imádkozzunk az ige hirdetés művéért, imádkozzunk nem csak az egyéni megszentelődésben való növekedésünkért, hanem az Isten egész hívő népe késő jesőre való felkészüléséért. Mert azt mindenki tudja, hogy az, hogy az egész világon hirdetessék az evangélium, az Szentlélek kiárasztása nélkül lehetetlen, elképzelhetetlen. De akkor mi imádkozunk ezért? Megkérdezem, van szükség lelki ébredésre a mi gyülekezetünkben, akár ebben a gyülekezetben, akár a Kerakban, akár az egész advent nép körében, az egész világon, akikre Isten rábízta ezt az üzenetet? Hát óriási szükség van rá. Tulajdonképpen a második legnagyobb kérés a saját növekedésünk után rögtön ez. Mert ma még semmi jele nem látszik, hogy így mondjam, a Krisztusra várók igazán ébrednének, és igazán a küldetésük betöltését komolyan vennék, és alkalmassá válnának arra, hogy Isten felhasználja. Tehát például ez a 26. alkalom is ezt szeretné serkenteni, hogy megértsük, hogy itt van az ideje. Nem bocsáthatjuk meg magunknak a kényelmeskedést, az alvást, nem lehet visszaaludni. Most már nem az az idő van, amikor vissza lehet aludni, mint ahogy Jézus tanítványai visszaaludtak a Getsemáné kertben ismételten. Noha a legmegrendítőbb dolognak a tanúi voltak, hogy most az egyszer Jézus kéri őket, hogy imádkozzanak vele, és Jézus felettébb, szomorú az én lelkem, mondta, és ilyen megrázó körülmény se tudta visszatartani őket attól, hogy visszaaludjanak. Ugyanez a veszély fenyeget minket, hogy látjuk a hatalmas idők jeleit, látjuk, hogy nem is lehet félreérteni, ez az, amiről Jézus beszélt, és akkor ez azt jelenti, hogy ő közel van az ajtó előtt, és mégis képesek vagyunk visszaaludni. És ez az, aminek most már nem szabad megtörténni, de ha mi nap mint nap imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, hogy Uram, add, hogy a te néped felébredjen, felkészüljön, készíts el a késő eső kiárasztására. Az Isten hallja ezt az imádságot. Nem elcsüggednünk kell azért, hogy nem látjuk azt a buzgóságot, amit szeretnénk, meg amit szükséges lenne, hanem naponta buzgunk könyörögni ezért. És a harmadik dolog, amit mond, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez azt jelenti, hogy azt kérjük, hogy elsősorban a mi életünkben. Figyeljétek meg, hogy milyen kevéssé vesszük igénybe az Isten tanácsait. Pedig nagy kiváltság ez, hogy Isten tanácsolna minket. Azt olvassuk a 25. Zsoltárban, ki az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Ilyen érdekes. Nem azt mondja, hogy választ helyettünk, úgy rátesz a helyes útra, csak megmutatja. És a miénk a szabadság, hogy azt válasszuk. De mi igényt tartunk arra, hogy megmutassa nekünk? Én szoktam emlegetni, hogy a régiekről gyakran olvassuk a Bibliában, hogy megkérdezték az Urat. Mi meg nagyon keveset kérdezzük az Urat. Elmondjuk a mi kérdéseinket, elmondjuk a mi elképzeléseinket, és nem hisszük eléggé, hogy az Isten akkor megmutatja nekünk az utat. Az élet kis apró dolgaiban is megmutatja az utat. Ha ő úgy mutatkozik be, hogy atyánk, akkor miért, és tudjuk az ő végére mehetetlen bölcsességét, miért nem kérjük, hogy mutassa meg az utat, amit válasszunk, hiszen folyton döntések előtt állunk. És a következő kérésről ugye már szóltunk, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és hogy nagyon jól van ez, hogy mindig a mában kell bíznunk, és a mindig az aznap szükségletei szerint Isten meg fogja adni. És ez ugye vonatkozik a kenyéren kívül, még mindenre, ami a mindennapi életünkhöz tartozik. És utána jön a következő kérés, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Erről mindig eszembe jut az én öcsém, aki sok bajjal küzdött, és legalább háromszor kérdezte meg tőlem, hogy mindig újra meg újra fölvetette, hogy mondd, hogy kell imádkozni, előbb kell hálát adni, és utána bocsánatot kérni, vagy fordítva. Azt mondja, nekem mind a kettőre nagy okom van, de sose tudom, hogy melyikkel helyes kezdeni. És testvérektől is hallottam ilyet, hogy azt mondja, hogy hát ő csodálkozik azon, hogy a mi atyánkban csak az ötödik kérés, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Hát azt olvassuk a Bibliában, hogy a mi vétkeink és bűneink választanak el minket Istentől. Hát akkor nem azzal kéne kezdeni, hogy ezt a válaszfalat, ami Isten között is köztünk van, eltávolítsuk? Hát azt kell mondanom, nyomorúságos keresztény élet az, amiben folyton ott van valamilyen válaszfal, mert állandóan beleesik valamilyen törvényszegésbe. Aki minden nap imádkozna a mi atyánkhoz szívből, értelemmel, illetve annak megfelelően Isten elé tárja a kéréseit, az az ember nagyrészt győzelmes lesz a mindennapi életében. Tehát nem úgy van, hogy lépten nyomon valamit meg kell vallani Istennek, mert már el is szakadt, megint elszakadt közte is a Szentlélek közötti kapcsolat. De a tanítás. Persze hozzáteszem, hogyha valami ilyesmi történt, akkor biztos, hogy legelőször, meg se várva az esti imádságot, azt azonnal meg kell vallanunk Istennek, és azonnal a bocsánatát kérnünk, és ezt el kell távolítani, ez biztos. Ha botránykő van az életünkben, Isten úgy sohasem fog megáldani, hogy úgy megveregeti a vállunkat, azt mondja, nem baj, hát ott van, ezt tudom, de hát az idő majd elmossa, és hát te így is nekem kedves gyermekem vagy. Nem. Ha van valami, ami olyan törvényszegés, ami ott volt a mi életünkben, és sose rendeztük el igazán, vagy ott van most is az életünkben, amit nem rendeztünk el, akkor, ahogy a Ézsaiás 59 mondja, az Úr füle nem süket, a karja nem rövid, hogy meghallgasson, megsegítsen, de a vétkenk és a bűnénk elválasztanak tőle. De még egyszer mondom, a mi atyánk az Istennel járó ember imádsága. Ezért őnek nincs lépten nyomon ilyen veszélyes dolog az életébe, ami elválasztaná Istentől, de akkor is nélkülözhetetlen, hogy önvizsgálatot tartson, mert vannak dolgok, amelyek olyan észrevétlenül, olyan kicsibe lopóznak be az életünkben. Például, hogy figyeljük meg jobban, hogy milyen gondolatok járnak a fejünkbe. Becsúszik egy kis önelégültség, becsúszik egy kis büszkeség, vagy becsúszik egy kis irigység, vagy tudom is én mi, csak gondolati szinten is. És nekünk még a gondolatainkat is Isten elé kell tárni, és kérni, hogy ott sem maradjon semmiféle gyökér. Tehát mindig megkérnünk kell, úgy, ahogy a Zsoltáros mondja, Uram, te megvizsgáltál és ismersz. Az én személyes önvizsgálatom kevés. Te megvizsgáltál, és te igazán ismersz. Te lásd meg, hogy nincsen államvagonosságnak valamilyen útja, és tudasd velem, és szabadíts meg, és veszélyelj engem az örökké valóság útján. És ezzel egyidejűleg az is fontos, hogy ha bármiféle neheztelés vagy keserűség lopózott a szívünkbe valaki iránt, akkor most függetlenül attól, hogy ő fog-e bocsánatot kérni, vagy nem, ott van-e, vagy nincs, én nekem arra kell gondolnom, hogy én nekem Isten elengedett 10 000 talentumot is, én senkit se fogok 100 dénárért folytogatni, ugye Jézus példázatára utalok, és én azonnal könnyű szívet akarok Krisztus kegyelme által nyerni, és tudom, hogy nem fogok ezt semmiképpen magamban fenntartani. Tudjátok, milyen szomorú, mikor a testvérek között fönnmarad bizonyos ideig, és akkor jön, ilyet hallunk, hogy na, úrvacsorát, hát én most inkább nem veszek. Hova akarja tartogatni? Meddig akarja ezt fenntartani? Tehát értitek, Nehogy megengedjük, hogy a szívünket ilyenek terheljék. Jó, vannak dolgok, amiket nem szabad a szőnyeg alá söpörni, meg kell beszélni, el kell rendezni, de azt, hogy én bennem keserűség vagy neheztelés legyen, azt aznap ki kell írtani. Az nem, az nincs. Legyen könnyű a szívünk. De amit igazságosan rendezni kell, ezt meg kell tenni. És utána jön a következő kérés, amit szintén nagyon hanyagolunk. Ez az elem is rendszerint hiányzik az imádságunkból, amikor azt mondja, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nem tudom, hallottátok-e, hogy Ferenc pápának volt egy javaslata, hogy ezt talán át kellene egy kicsit formálni, mert ez olyan furcsa, és testvérek is néha mondják, nincs itt valami fordítási hiba, hogy azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Hát mondhatom, hogy nincs semmi. Szó szerint így van az Új Szövetség eredeti szövegében is, és a javaslat az volt, hogy inkább úgy kellene hangzania, hogy ne engedj minket a kísértésbe. Na, egy kicsit gondolkozzunk el, jó lenne ez? Mert ha úgy imádkoznánk, hogy ne engedj minket a kísértésben, az körülbelül azt feznék, hogy Uram, én járhatok akárhol, én a veszéllyel kacérkodva járhatok a szakadék szélén is, de te ne engedj, ezt te intézd el. Na nem, ez nem így kell mondanunk, hogy ne engedj minket a kísértésbe, hanem ne felejtsük el, az a magyarázata, hogy így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Noha megvan írva, hogy Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga senkit nem kísért. Mert még egyszer mondom, ez az Istennel járó ember imádsága, aki előzőleg már az Isten vezetésére bízza magát, aki kimondta, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben is, mint a mennyben, úgy a földön. És azt mondja, Uram, vigyázz rám, én biztos utakon akarok járni. Nem olyan úton, ahol én közelharcba kerülök az ellenséggel, ahol szinte a leheletét érzem magamon, ahol már úgy billeg, hogy én megmaradok, vagy az igazságösvényén, vagy elesek. Nagyon szeretem azt az ígét is. Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 20. verse így hangzik. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez fölösleges ismétlés. Ezt mondja, az igazság útján járok, azt mondja, az igazság ösvény, amivel érzékeltető, ez egy keskeny ösvény, de annak is a közepén. Én a szélére se akarok menni, nehogy véletlenül lesodródjak, vagy lecsúszak onnét. Tehát ugyanezt fejezi ki, ne vigy minket a kísértésbe, te vezess biztonságos utakon, ahogy Ellen White is írja, de téveszme az, hogy a kísértés elkerülhetetlen, úgy helyes fogalmazni, a megpróbáltatás elkerülhetetlen. Az tényleg. De a kísértés, az legyen minél kevesebb az életünkben, amikor Sátán annyira a közelünkbe tud helyezkedni, mert ha mi minden nap így tárjuk Isten elé a legnagyobb szükségleteinket, ha vele járunk, akkor az ellenség nem tud annyira megközelíteni, hogy meggyötörjön és leterheljen napokra, meg hetekre, meg ilyesmi. Akkor ez nem következhet be. És ezért kérjük azt, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És ez sem felesleges hozzátétel, mert Sátánnak az a győzelem, hogyha bűnbe tud vinni. Ha viszont nem tud bűnbe vinni, akkor támad. És a megpróbáltatás már az valóban elkerülhetetlen. És akkor, ha mi viszont kérjük, de szabadíts meg a gonosztól, akármilyen formában is jelentkezik, akkor ezzel saját magunkat figyelmeztetjük mindenek előtt, hogy mi, a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, és mi nem élhetünk olyan önfeledten, mintha ez az ellenség nem is léteznék. Mi állandóan az Isten védelmére szorulunk. És ezt mind tudatosítja bennünk. Kedves testvéreim, én ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki ezt a tanácsot, hogy a belső szobában való imádságunkat használjuk vezérfonalként a mi atyánkot. Ne hiányozzék belőle ez a 6 lényeges elem. És meg fogjátok látni, hogy milyen változást hoz az életünkben. És hogyha mi naponta így tárjuk Isten elé a mi legfőbb szükségleteinket, akkor felszabadul a szívünk a teljes hitre, hogy Isten is napról napra gondoskodik rólunk. Mert mi felhatalmaztuk őt, hogy rábíztuk az életünket, mi kértük őt, és akkor ez működni fog, hogy mindig annak a napnak megfelelően ad nekünk kegyelmet és erőt, és gondoskodik minden szükségletünkről, és félelem nélkül tudunk nézni a jövőbe. és tudjuk, hogy Isten győztesekké tud tenni bennünket bármilyen körülmények között. Isten adja meg ezt a kegyelmet mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és add, hogy akár itt az Isten tiszteleten, akár otthonunkban kimondjuk ezt a megszólítást, tényleg a te igéből megismert lelki kép másod legyen előttünk, és tényleg te hozzád szóljunk szívünk mélyéből. Urunk, kérünk, bocsásd meg nekünk a mi sok sietős imádságunkat. Mi úgy elvárnánk, hogy te napról napra gondoskodj rólunk, mi pedig azért csak gondtalanul járjuk a magunk útját. Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy ahhoz, hogy győzelmes életet élhessünk, hogy boldog keresztények legyünk minden nehézség közepette, ahhoz szükséges az, hogy mi is minden nap, úgy, ahogy te nekünk erre példát, mintát adtál, a legnagyobb szükségleteinket tudatosítsuk magunkban, és eléd tárjuk, és tényleg rád bízzuk minden dolgunkat, ahogy énekeltük is. Urunk, tudjuk, hogy akkor biztosan működni fog, hogy te napról napra gondoskodsz rólunk. De megértjük, Urunk, hogy a mi kérésünk nélkül, a mi igényünk nélkül, annélkül, hogy mi odafigyelnénk arra, hogy te merre akarsz vezetni minket, nem teljesülhetnek a te legjobb ígéreteid. Segíts, Urunk, hogy mindannyian elnyerjük mindazt az áldást, mindazt a kegyelmet, amit te kész vagy adni nekünk. Urunk, átérezzük a mostani időknek a rendkívüliségét, és adj a mi szívünkbe, kérünk, nagy együttérzést az emberek iránt, akik nem tudnak arról, hogy így lehet biztonságot és kegyelmet nyerni. Urunk, add, hogy megessen a szívünk azokon az embereken, akik most apatikusak, vagy reménytelenek, vagy kétségbe esettek, látva, hogy tényleg a megoldhatatlanság korába léptünk. Urunk, add, hogy ezt a csodálatos reménységet, hogy isteni közbelépés menti meg ezt a világot, és hogy mi győzökké tétethetünk, hogy ennek részesei legyünk, ezt tényleg tovább tudjuk adni embertársainknak. Adj igazi lelki ébredést közöttünk, Urunk. Sajog a szívünk, amikor érezzük, hogy mintha Sátántól eredne egy ilyen nyomasztó álom, hogy nincs olyan megrendítő dolog, ami igazán felrázna minket. Urunk, kérünk, add, hogy ne így legyen. Kérünk, add, hogy ne fáradjunk bele abba, hogy nap mint nap kérjük tőled, hogy ébreszd föl mindazokat, akik lelkük mélyén ragaszkodnak az igazsághoz, add, hogy lássunk egy igazi lelki ébredést a te néped között, egy igazi előkészületet a késő eső kiárasztására. Urunk, megígérted, és ezért biztosan lesz, és ezért add, hogy mi meg ne lankadjunk a könyörgésben sohasem. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.